Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
2022-es év egyik meglepő fejleménye az volt, hogy kialakult egy furcsa csörte a jegybank, Matolcsi György és a kormány Orbán Viktor között a gazdaságpolitika, a gazdaság filozófia, a gazdaság stratégia tekintetében. Azt gondoltam, hogy megérne ez egy elemzést, azon túl, hogy személyi ellentétek nyilván vannak a történetben, de van-e mélyebb gazdaság filozófiai, gazdaság stratégiai modell a résztvevők fejében? Alternatívát jelentene Matolcsi György ahhoz a modellhez képest, ami itt 12 éve épül? Ennek a megvitatásához segítségül hívtam Bütöl Ferenc közgazdász barátomat, akit nagyon szeretnek a Pogi Podcast hallgatói, a 2022-es év leghallgatottabb podcast beszélgetése, az hozzá kötődik. Úgyhogy azt gondoltam, hogy jó ötlet őt visszahívni, hogy vitassuk meg egy kicsit ezt a Matolcsi Orbán csörtét. Ez következik most. Szia, Feri! Köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Arról szeretnék veled beszélgetni, és kezdjük is ezzel, hogy az év tulajdonképpen úgy záródott, hogy volt egy kis csetepaté Matolcsi György jegybank elnök és a kormány között, ami azért szokatlan, hiszen ugye bár elvileg a jegybank elnök nyilván független, és nem a Fidesz része, de hát azért Matolcsi György mégiscsak a Fideszből érkezett, a gazdasági miniszteri székből érkezett, Orbán Viktor mégiscsak a jobb kezének nevezte, tehát hogy ő szorosabban kötődik a kormánypárthoz és a miniszterelnökhöz, mint általában szoktak a jegybank elnökök. Szóval egy ilyen politikai tábornak a része manifest módon, és ebben a politikai táborban nem nagyon szoktak kibeszélni, és nem nagyon szoktak ilyen éles hangú kritikák megfogalmazódni. Ő mégis megtette ezt, és ez egyrészt szokatlan a mai Magyarországon, másrészt pedig alkalmat ad arra, hogy vitát generáljon azzal kapcsolatban, hogy az a modell, mert hogy ő konkrétan így fogalmazott, hogy egy modellt kritizál, amit itt az Orbán kormány megvalósít 12 éve, az jó-e, fenntartható-e, vagy egy másik modellre van szükség, vagy egyáltalán van-e modell. Úgyhogy én igazából arról szeretnék veled beszélni, hogy hát van-e ilyen modell, ha igen, akkor azt lehet-e kritizálni, ha lehet, akkor úgy kell-e kritizálni, hogy azt Matolcsi teszi, és hogy Matolcsi mennyiben jelent alternatívát. Egyáltalán kialkotta ezt a modellt, része volt-e Matolcsinak abban, hogy ez a modell létrejöjjön, milyen felelőssége van abban, hogy ez a modell létrejött, az ő modellje mennyiben lenne más, illetve a mai kormányban ki az, aki meghatározó gazdaságpolitikai stratégia, nem csak hétköznapi döntések szempontjából, és az ő gondolkodásuk merre vinné ezt a modellt. Szóval sok-sok kérdés. Szerintem kezdjük onnan, hogy szerinted Matolcsi kritikája jogos volt-e?
Jogos volt a kritika, de ezt látni kell, hogy ez nem egy új keletű kritika. Sőt, hogyha a vitát vagy a konfliktusok sorozatát nézem, az sem új keletű. Ugye itt van egy hosszú időre visszanyúló, hát ilyen cicaharc-szerű történet Matolcsi György és Varga Mihály pénzügyminiszter mondjuk így rivalizálását láthatja a szemlélődő. Ugye, hogy tulajdonképpen van ennek egy olyan háttere, hogy én azt gondolom, hogy Matolcs György hát nehezen emésztette meg azt, hogy miközben ugye jegybank elnök lett 2013-tól, hogy közben nem ő maradt a magyar gazdaságpolitika, beleért, ugye most itt a költségvetési politikát értve rajta elsősorban, első számú irányítója. Tehát, hogy a jegybank elnök úrnak azért van egy olyan igénye, hogy ő gazdaságfejlesztés, költségvetési politika, tényleg ilyen hosszú távú trendeket érintő jelleggel is akár, és nem csak a rövid távú egyensúlyt figyelembe véve, tehát iparpolitika, struktúrapolitika és egyebek terén, hát azért meghatározó tényező maradjon. Ugye ez a klasszikusan a jegybank elnöki szerepkörrel annyira nem passzol, tehát a jegybank elnökök azok klasszikusan monetáris politikai területeken mozognak, ugye a árstabilitás elérése és fenntartása a magyar jegybank törvényben is, ugye a jegybank által számára meghatározott elsődleges cél, és hát mondjuk ehhez képest, hogy versenyképességi programokat ír a jegybank, meg csomó javaslatcsomagot letette az elmúlt 5-8 évben az asztalra, azt mutatja, hogy egy olyan jegybank elnökünk van, akinek személyében van egy igénye arra, hogy ő ennél egy fajsúlyosabb szereplője legyen a magyar gazdaságpolitikának. És nem csak erre van igénye, hanem egyébként arra is van szerintem igénye, vagy legalábbis ez az én szubjektív véleményem ezekből az anyagokból, én azt látom, hogy azért arra is van igénye, hogy a NER-en belül maradva, és ez fontos, hogy azért ő nem lép ki a NER-ből, mint rendszerből, de a NER-en belül maradva képviseljen valamilyen olyan típusú szakmaiságot, amit még helyek közel a másik oldal is elismer. Vagy amit nemzetközi értelemben is szakmaiságnak tartanak és elismernek. Tehát itt azért a Matolcsy György múltjához hozzátartozik, vagy a múltjának ismerete nélkül ezt nehéz megítélni, de hogy a múltjához hozzátartozik, hogy ő ugye együtt dolgozott Lengyel Lászlótól kezdve
a pénzügykutató.
Tehát a pénzügykutató, igen, a pénzügykutatónál együtt dolgozott azzal a liberális közgazdász elittel, akik mondjuk meghatározó voltak a 2000-es évek, meg már a 90-es évek második fele magyarországi gazdaságpolitikának is, és hát az egy olyan iskolából jön, amelyik fontosnak tartja, és ha az interjút egyébként, vagy a nem interjú volt, ez bocsánatom, a bizottság előtti beszámolt, ha megnézzük, akkor hivatkozik is közgazdasági tételekre, közgazdasági dogmákra, közgazdasági állításokra, amiket nem lehet megkerülni, amiket figyelembe kell venni. Tehát ő egy olyan iskolából jön, amelyik fontosnak tartja a szakmaiságot, a professzionális hozzáállást, és ez így vissza-vissza jön a jegybank által. Ráadásul egyébként a jegybank, mint intézmény is azért hosszú évek alatt ott egy elég jó szakmai közösség épült fel, ami ha nem is teljes egészében, de részleteiben még biztosan megvan. Tehát, hogy ez benne van az ő megszólalásaiban. Most az viszont szerintem nagyon fontos, hogy ő nem beszél ki a NER-ből, tehát ő a NER-en belül kritizálja az irányt, és mondja azt, tulajdonképpen én így fordítom le magamnak, hogy lehetne ezt a NER-t, ezt másképpen is csinálni egy kicsit, mondjuk nem tudom én a szállodaipart fejlesztve, hanem az informatikát fejlesztve. Nem a vasútvonalakat túlárazva, építve, hanem mit tudom én az agrárversenyképességet javítva. Most azt a légből kapottam ilyen én szembeállításokat mondtam, csak azt akarom illusztrálni, hogy ugye a NER-nek van egy iránya, tehát hogy az, hogy milyen módon, milyen struktúrában, milyen ágazati politikába illeszkedően emelem én fel a hazai tőkések egy részét, beleértve a saját magam embereit is, tehát hogy a hazai tőkés osztály az a politikai osztályból is rekrutálódik meg a hagyományos hazai tőkésétekből is rekrutálódik, tehát egy ilyen, nekem mindig erről, vagy hát nem mindig, de mostanában a nomenklatúra szó jut eszembe, tehát láttunk már ilyet, ahol ugye a párt és a gazdasági élet meghatározó szereplői azok összefonódtak, és átjárás volt, és innen oda, és onnan ide, de hogy ennek van egy iránya, és hogy én azt érzem ki Matolcsy György szavaiból, hogy ő más irányt képzelne el. Tehát ő neki azzal nincs vitája, hogy kellenek olyan típusú az állam által, a párt által felemelt, kitermelt tőkések, mint Mészáros Lőrinc, vagy Tiborcz, vagy Garancsi, vagy bárki.
Vagy ő maga.
Vagy ő maga, igen, csak azt mondja, hogy hát most nem itt tartanánk, és ugye nem lenne nekem ennyi problémám szakmailag, ugye, mert fontos a szakmaiság számomra, nem lenne ennyi problémám, hogyha mondjuk ez a Garancsi, ez nem ennyi ilyen típusú épületet épített volna, hanem mondjuk rendbe tette volna az elmúlt 10 évben a mezőgazdasági területek vízgazdálkodását és öntözési rendszerét, tehát, hogy tulajdonképpen abból is fel lehetett, ott is fel lehetett volna emelni ezt a Garancsit.
Na jó, most már sok mindent mondtál, muszáj egy pár dologba belekössek. Ugye abban egyetértünk, hogy az MNB-ben Matolcsy alatt van egy komolyan vehető, szakmailag nagyon magas szinten lévő társaság, ezt szerintem mindenki elismeri. Abban is egyetértünk, hogy Matolcsy törekszik arra, hogy szakmailag indokolja és szakmailag komolyan vehető legyen, és abban is egyetértünk, hogy van egy igénye arra, hogy ne csak monetáris politikához szóljon hozzá, hanem ennél tágabban. Ez már önmagában egy érdekes kérdés, hogy egy jegybank elnöknek jó-e ezt teszi, vagy nem jó ez, ha ezt teszi. Ugye nyilván Matolcsynak az érdeklődése alapvetően gazdaság szerkezeti, tehát ő nem egy monetáris közgazdász volt hagyományosan, tehát neki a gazdasági miniszteri szerep az alkotához és a munkásságához jobban illik, mint valószínűleg untatja egy kicsit a monetáris politika ahhoz képest, amikor gazdaságszerkezetről meg stratégiáról kell gondolkodni. De hogy felvetődik bennem az, hogy egyáltalán jó-e az, és őszintén szólva az a típusú leválasztás, hogy akkor a kormányzat foglalkozzon csak a gazdaság szerkezettel, és a jegybankra meg hagyjuk rá csak a monetáris politikát, én nem vagyok biztos benne, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon jó elválasztás, hiszen mindenki tudja, hogy ezek baromira összefüggenek. Tehát önmagában az, hogy vannak viták és hozzászólnak, nyilván ne a jegybank dominálja a gazdaság szerkezeti kérdéseket, ha alapvetően nem ez a területe, de hogy önmagában én nem tartom tragédiának, hogy egy jegybank elnök egyébként kikiszólogat erről a területről, és ezt teszik régebben, tehát hogy nem, ahogy mondtad, nem ez az első, hiszen konkrét hosszú részletes anyagokban a jegybank rendszeresen kritizálta a különböző versenyképességi kérdéseket. Igazán vitám ott van vele, hogy te azt mondod, hogy ő alapvetően a modellt hagyná, és hogy azon belül részletkérdésekkel foglalkozik. Nekem meg az az érzésem, hogy ez ezen túlmegy. Tehát pont azért szólt akkor át ez a beszólás a Matolcsynak, mert hogy ez már a modellt érinti. Tehát konkrétan azt mondja, hogy az, ami 12 év alatt létrejött, mint modell, az tarthatatlan, és egy másik modellre van szükség. Például ugye ennek központi eleme ez a vasbeton versus humántőke kérdés. Tehát ő nem arról beszél csak, hogy akkor most a, nem tudom, a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság, hanem konkrétan arról beszél, hogy filozófiailag az, hogy itt rengeteg vasbetont építünk, tehát nem egyik vasbeton helyett a másik vasbeton, hanem az, hogy hagyjuk abba a vasbetont, és helyette a humántőkébe, ami azért szerintem egy kardinális kérdés a tekintetben, hogy milyen modellt épített ki itt az Orbán kormányzat 12 év alatt, mert hogy ez tényleg egy vasbeton alapú modell, és nem egy humántőke alapú modell. Szóval én valahogy azt érzem szemben veled, hogy itt egy sokkal lényegibb és az egész rendszer lényegéhez közelebb álló kérdésbe köt bele Matolcsy. Mit gondolsz erre?
Én továbbra is azt gondolom, de ha nem tudlak meggyőzni, nem tudlak meggyőzni, hogy ez a lényegi kérdés, tehát az, hogy itt egy ilyen állami segítséggel működtetett, picit a fejlesztő államra hasonlított, de azért nem nem az a modell, hanem a Schering Gábor által leírt modell, amelyik a saját tőkés osztályát létrehozza, és
Schering Gábor ezt felhalmozó államnak nevezi.
Igen, a felhalmozó állam modell, de ugye hogy itt ez fontos, hogy a felhalmozás nem öncélú, hanem a tőke felhalmozása, sőt a tőke, mint saját tőke, valami értelemben kötődő, vagy klientúra, vagy
csak a tőkés osztály szempontjából öncélú.
Igen, a tőkések szempontjából. Tehát a tőkéseket felhalmozó, és a tőkések számára tőkét felhalmozó állammodell, szerintem ez nem érinti. Az egy nagyon valid kérdés, hogy amikor ő azt mondja, hogy már réges-régen el kellett volna kezdeni energiahatékonysági programokat, sőt, tényleg most megnéztem reggel a videót, és azt mondja, hogy ő már 2010-ben a gazdasági minisztériumnak volt ilyen javaslat, amit aztán a kormány nem fogadott el, de hogy ha elfogadta volna, hogy akkor abból is lehetett volna-e ilyen felhalmozást csinálni, tőkefelhalmozást, vagy sem, az egy valid kérdés. Tehát, hogy valószínűleg az nem teljesen véletlen, hogy miért azokban a struktúrákban és miért azokban az ágazatokban történt meg ez a magyar típusú eredeti tőkefelhalmozás, ahol megtörtént. Valószínűleg ezek az ágazatok voltak a legalkalmasabbak arra, hogy egyrészt az EU forrásokat viszonylag egyszerűen fel lehessen használni ehhez az eredeti tőkefelhalmozáshoz. Másrészt valószínűleg ezekben az ágazatokban volt meg az a típusú, már valamilyen szinten létező tudás, technika, technológia, szervezet akár, ami lehetővé tette az építkezést, a tőkének, a hazai nemzeti tőkének az építkezését. És lehet, hogy ugyanez nem lett volna meg, hogyha 2010-es, vagy akár csak 2014-15-től mondjuk az oktatást kezdi el fejleszteni, vagy az egészségügyet kezdi el fejleszteni. Tehát az én számomra az a kérdés, hogy az egészségügy területén is ki tudott volna nőni egy Garancsi, vagy egy Mészáros, vagy egy Tiborsz. Tehát, hogy alkalmas-e, és ugye most is ez a kérdés, mert amikor a Matolcsi azt mondja, hogy na de most aztán már utolsó pillanatban vagyunk, de még lehet váltani, lehet struktúrát váltani, és akkor kezdjük el az energetikai korszerűsítést, meg a humántőkefejlesztést, és ne a vasbetonba öntsük, akkor igazából az a kérdés, és azt teszi ezt a programot egy érvényes programmá, vagy egy érvénytelen programmá, hogy ez a kinevelt, vagy felnevelt, vagy felnőni segített nemzeti burzsuázia, ez képes-e azokon a területeken tovább növekedni?
Na jó, ezek nagyon fontos kérdések, mert hogy ugye kérdés az egyáltalán, hogy azok a területek, amelyeken aktívá vált az Orbán-féle tőkéseket létrehozó, felhalmozó állam, azok valójában érdemi kapacitásokat hoztak el létre, mert például építőiparban az elején biztos, hogy úgy volt, még ugye a Simicska idején ott nagyon szépen dokumentálta a sajtó, hogy a végén aztán a Strabag épített meg a Svetelszki, tehát hogy ott nem annyira, nyilván volt a közgépnek is gépe, de hogy alapvetően a végén az építést azt alvállalkozók csinálták. Én nem tudom, hogy manapság a Duna aszfaltnak tényleg saját kapacitásai vannak, vagy ott alvállalkozók csinálják, ezt érdemes lenne megnézni. De ugye amilyen szektorokban még próbáltak bemenni, hát egyrészt a bankszektor, ami ugye ennek a bankholdingnek az összerakása történik most már hosszú idők óta, de még mindig nincs ott, tehát ez nagyon hosszú folyamat volt. Aztán ugye a 4IG, ahol azért valószínűleg van saját technológiájuk, bár Isten tudja, de hogy merészen bementek területekre, és én azt gondolom, vagy mondjuk, hogy vegyük a szolár boomot, tehát hogy a napelemes boom az elmúlt években, az szintén ilyesmi volt, és én azt gondolom, hogyha mondjuk az lett volna a stratégia, hogy akkor itt tudás alapú, mit tudom én, tényleg egyszerűen az, hogy tudásba öntjük a pénzt, az feltétlenül nem is kell technológia, hiszen ott csak mondjuk én nekem erről az jut eszembe, hogy akkor emeljük meg a tanárok bérét, hogy akkor rendesen finanszírozzuk meg a kutatási, oktatási kapacitásokat. Nyilván abból kijöhetnek olyan cégek, amiket mond az, hogy mondjuk egészség technológiai spin-off cégek, de hogy ezt meg nem feltétlenül kell a NER-nek csinálnia, hanem hogyha toljuk a tudást, akkor abból létrejön spontán valami, és ide akarok igazából kiukadni, hogy ez viszont már nem a NER modell. Tehát, hogy ez már nem a NER modell, hogy fölülről húzogálom a szálakat, fölülről osztogatom a lapokat, hanem a Matolcsi féle akkor ne vasbetonba, hanem tudásba, tehát, és ugyanez a zöldnél is, tehát hogy nem egy nagy energetikai központ, tehát nem az van, hogy egy darab MVM, vagy egy darab Paks biztosítja neked az energiát, és azon fut át minden, hanem egy fenntartható zöld energia, az egy decentralizált energiaönellátó valami, ahogy a tudás is sokkal decentralizáltabb modell, tehát szerintem abból, amit a Matolcsi mond, abból egy egészen más logikájú modell jön ki, és szerintem nem véletlen az, hogy az Orbán, mert hogy nem tudom, ezzel egyetértesz, de szerintem valójában ezt a modellt Orbán Viktor nevéhez lehet kötni, mert ugye, amikor elment a Matolcsi a jegybankba, akkor nem nagyon volt gazdasági miniszter a kormányba, ugye Varga Mihályt nehéz lenne egy érdemi gazdasági miniszternek nevezni, ő alapvetően a költségvetés őre volt, tehát amíg nem jött Nagy Márton, nem volt ott gazdasági miniszter, tehát valójában ez az Orbán Viktor modellje, ez pedig egy centralizált modell, ahol fölülről osztogatják a lapokat, és nem pedig az van, hogy alulról tolják a tudást, és decentralizálnak, és aztán jöjjön létre. Tehát én azt érzem, hogy a Matolcsi féle modellből mégiscsak egy sokszínűbb, decentralizáltabb és autonómabb, hogy mondjam, decentrumok világa jönne létre. Mit gondolsz?
Én ezzel egyetértek, de azért még nem tudom elengedni teljesen a saját teóriámat. Az jutott eszembe, hogy a monolit politikai rendszerek, azok szeretik a nagyvállalatokat és a monopóliumokat és a monopolizált piacokat, mert ugye azokat könnyű irányítani, könnyű kézzel vezérelni, lásd a MOL.
Igen. Vagy lásd Szaúd-Arábia, vagy lásd Venezuela, vagy lásd Oroszország, tehát hogy rengeteg külföldi példa.
Igen, és hogy ugyanez volt a modell a klasszikus Kádár rendszerben, a nagy iparvállalatok, sőt ugye a szolgáltatások is nagy vállalatokba be voltak szervezve, de, és hogy valóban a hagyományos működési logika szerint sokkal könnyebb a Mészáros Lőrincen keresztül, vagy hogy másik nevet mondjak, Csányi Sándoron keresztül az agrári szektor egy részét irányítani, mint sok kis farmert irányítani, az ő viselkedésüket koordinálni, vagy hogy az oktatást mondtad, ugye mennyivel egyszerűbb a Matthias Corvinus kollégiumnak adni 500 milliárd forintot, amiből egy nagyon magas színvonalú minőségi oktatást tudnak csinálni, mint a rengeteg pedagógusnak, a ilyen-olyan iskolák, bölcsödék, óvodák, hát sok helyen vannak, sokan vannak az ő bérüket emelni, és hogy abból nem lesz nertőke. Hát hogyha pedagógus béreket emelem, attól még az egyes pedagógus nem lesz nertőkés, ugye
sőt, Feri, akár autonóm szereplővé válhat.
Autonóm szereplővé válhat, de hogy azért a késő Kádár korszakban is ugye ott részben a második gazdaságon keresztül a rendszer próbálkozott azzal, hogy a rugalmasabb, innovatívabb területeket is valahogy bevonja és valahogy irányítsa. És azt gondolom, hogy itt ez a kérdés, hogy felépült-e már, megszilárdult-e már annyira a NER, hogy a kitalálója és legfőbb működtetője és őrzője, Orbán Viktor, azt mondja, hogy jó, akkor most merjünk decentralizált. Tehát már itt már úgyis már lojálisak, már úgyis megvan az, amire szükségünk van a politikai hatalom megőrzéséhez, akkor most nézzük meg, hogy tudunk-e egy picit rugalmasabb modellt létrehozni azáltal, hogy egy picit decentralizáltabban, akár itt vannak most a szélerőművek kérdése, vagy egyéb igen, energiaközösség dolgok, vagy az oktatás kérdése, tehát vagy az egészségügyi ellátás kérdése. És a Matolcsi ezt a fordulatot sürgeti. Én nem látom ezt a fordulatot, tehát félre ne értsen, én nem látom azt, hogy erre a jelenlegi rendszerben a NER képes lenne, sőt, én azt látom, hogy továbbra is centralizált. Most az, hogy ez egy ilyen tehetetlenségi erő húzza előre, és annyira belepörög a saját működés módjába, hogy nem tud más logikát működtetni, vagy hogy ez mi miatt van, azt nem tudom, de hát mondjuk itt van a szakrendelőknek a tervezett államosítása, vagy az egész egészségügyi ellátás aktuális átalakítása, még inkább a centralizáció felé, még inkább a nagy központosítás, a monopóliumok létrehozása felé halad a rendszer, és annyiban a Matolcsinak teljesen jogos a félelme, hogy az ilyen típusú rendszerek abban a világban, ami előttünk áll, és ugyanez volt egyébként a 80-as évek, hogy nem lesz versenyképes, és hogy ez egy hosszú távú lemaradást fog okozni. Tehát hogy ugyanúgy, ahogy ezek a nagy iparvállalatokra épülő, nagy rendszerekre központilag irányított, nagy szereplőkre építő, ugye 70-es évek magyar gazdasága nem tudta igazából jól feldolgozni az olajársokat, és annak a hatását, és eladósodást lett belőle, meg ilyen fura rendszer ez, és akkor a 80-as években megpróbál ebből kitörni a második gazdasággal, meg piacosítással, ami tulajdonképpen a végét hozza részben el, hogyha az Orbán rendszer, a NER nem tud valami okosat kitalálni, hogy rugalmasabb legyen, akkor ugyanilyen csapdákba fog sodródni a 2020-as években.
Márpedig azt gondolom, hogy igazad van abban, amikor azt mondod, hogy itt még inkább centralizáció irányába mentek el, és akkor itt behoznám Nagy Mártonnak a személyét, ahol ugye hát egyrészt azért a sajtóban az elég szépen kijött, hogy Nagy Márton és Matolcsy György között van egy konfliktus, hiszen Nagy Márton ott dolgozott a jegybankban, összeveszett Matolcsival.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Átment Orbán tanácsadójának, majd gazdasági miniszternek, majd kapott egy önálló minisztériumot alá, de hogyha ezt a személyes szálat kivesszük a történetből, itt van egy filozófiai különbség is szerintem Nagy Márton és Matolcsy között, mert ugye Matolcsy nem csak azt kritizálta, hogy vasbeton versus tudás, hanem például kritizálta az ársapkák kérdését is, ami ugye megint egy ilyen centralizációs törekvés, tehát hogy Nagy Mártonról filozófiailag nekünk most már egyértelműen az ársapka, tehát hogy Bokros Lajosról a bajusza, úgy Nagy Mártonról már valószínűleg a sapkák fognak eszünkbe jutni élete végéig, és ez a sapkázó sztori, tehát tényleg amikor belerakott egyet, majd kettőt, majd közölte, hogyha valahol máshol mondjuk a sapkák miatt diszkrepancia lenne a gazdaságban, akkor ő majd oda is egy sapkát rak, meg annyi sapkát rak, amennyit csak akar, és tulajdonképpen ez is egyfajta ilyen centralizált állami rátelepedés a gazdaságra, és ezzel szembe helyezkedik Matolcsy, aki azt mondja, hogy ezek nem működnek, sőt még azt is mondja, hogy inflációt kontraproduktívak konkrétan, nem csak, hogy nem működnek. Tehát ő valami fajta nagyobb teret engedne a megint csak a piaci folyamatoknak, és kevésbé centralizálna, de ehhez képest viszont ugye Orbán Viktorhoz sokkal közelebb áll. Én nekem az az érzésem, hogy Orbán Viktor, ha gazdasági problémát lát, akkor kétfajta képpen szokott reagálni. Adócsökkentés centralizál, adócsökkentés centralizál, mindenre így reagál. És ebből a szempontból a Nagy Mártonféle ilyen államilag irányítgatjuk a gazdaságot, ez sokkal közelebb áll Orbán Viktorhoz, mint Matolcsy György. Tehát itt van egy, szerintem van itt egy filozófiai különbség, és ez elég jelentős.
Egyetértek veled. Ez egy Nagy Márton gondolkodásmódja szerintem nagyon, nagyon, nagyon szépen visszatükrözi Orbán Viktor gondolkodásmódját. Tehát amíg a többi kormányzati szereplőnél, vagy hogyha korábbi éveket nézünk, ugye a Varga Mihálynál igazából nem lehet ezt, még ezt se lehet mondani, hanem tényleg csak azt lehet mondani, hogy valahogy mindig megvolt a költségvetés, és akkor...
Nem ennyi. Volt különösebb, igen, saját véleményem,
hanem teszünk is egy pontot a mondat végére. Igen, de a Nagy Mártonnál meg látjuk azt, hogy ő gyakorlatilag a miniszterelnök fejével gondolkodik.
Igen.
És igen, van meg nagyon erős, tehát igen, a filozófiai eltérés és a megközelítés mód az különbözik, de azért továbbra is szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy még mindig a NER-en belül vagyunk, mert hogy például arról Matolcsi sem beszél, hogy és mondjuk akkor a magas infláció miatt, akkor a legszegényebbeknek jövedelempótló támogatást kellene adni. Tehát, hogy azért az a... Tehát ugye te is az előbb a piacot mondtad, hogy piacbarátabb. Még piacbarátabb. Tehát a NER-nek ebből a központilag irányított neoliberalizmusából úgy tűnik, mintha egy bank elnök jobban kedvelni a neoliberalizmus részt, az Orbán Viktor meg jobban kedveli a központilag irányított.
Itt van egy nagyon fontos dolog, és muszáj itt közbevessek valamit, tehát hogyha hallgatnak minket, néznek minket, akkor azt gondolják sokan, hogy ez egy ellentmondás, hogy lehet központilag irányított neoliberalizmus, hiszen a neoliberalizmus a sokak fejében a piac megvalósítása, de ugye soha nem volt a piac megvalósítása, tehát az volt a retorikája a neoliberálisoknak, hogy majd több piac és kevesebb állam, de soha sehol más országokban sem az lett a vége, hogy több piac lett és több verseny ténylegesen, hanem tipikusan a foglyulejtett állam lett belőle, azaz, hogy a pár szereplő, pár nagy szereplő foglyulejtette az államot és korlátozta a versenyt. Magyarországon ebből a szempontból még evidensebb ez a dolog, mert itt nem is az van, hogy pár szereplő foglyulejtette az államot, hanem az a pár szereplő maga vált állammá. Tehát ebben az értelemben az, hogy centralizált egy neoliberalizmus, az nem egy ellentmondás, mert hogy mindenhol az történt, hogy a nagyvállalati szereplők csak máshol indirektebb módon hatnak a politikusokra, itt meg maga egy üzleti kör, vagy egy parciális gazdasági érdek ment be tulajdonképpen a kormányba, és aztán alakítja kormányként saját maga szája íze szerint a gazdaság szerkezetét. De hogy én se azt mondom, hogy itt a Matolcsi tudatosan kilépne a NER-ből, csak azt mondom, hogy ha az afelé indulnánk el, amiket ő kér, akkor kivezetődne a NER-ből, mert hogy az a logika, az kivezet minket a NER-ből, és ezért sem engedheti meg Orbán Viktor, hogy a Matolcsi féle irányzat érvényesüljön, mert hogy igazából itt a gyeplőt a kézben kell tartani, és erre sokkal alkalmasabb a Nagy Márton-féle centralizált állami aktivizmusra, én inkább úgy nevezném, hogy voluntarizmusra alapuló logika, viszont nem nagyon van stratégiája, és még egy szereplőt bedobnék egy pillanatra, Palkovicsot, ha már a zöld ügyeket említetted. Ugye Palkovics bedobta azt, hogy a szélenergiát kellene liberalizálni, majd utána Orbán Viktor ezt visszatapsolta, és Palkovics pedig távozott a kormányból. Tehát még egy olyan szereplő, ugye megint arról van szó, hogy a szélenergia az megint sokszínűbbé tenne a magyar gazdaságot, lennének szereplők, akik megerősödnének szélenergia területén, de hogy a nukleáris prioritással szemben ezt sem engedte Orbán Viktor, tehát Palkovicstól is búcsút vett.
Ráadásul én akkor még hadd bővítsem a kört, ha te behoztad Palkovicsot, akkor én meg behozom az Európai Bizottságot, behozom Brüsszelt, hogy igazából én most azt látom, hogy az a tétje annak, hogy akkor tulajdonképpen mennyi Európai Uniós forrást is kapunk meg, de leginkább, hogy hogyan, tehát milyen mechanizmusban kapjuk meg, ha megkapjuk, hogy még Matolcsi György jegybankelnök lejár a mandátuma, meg hát különben is úgyis az lesz a fiskális politikában, meg úgy általában a gazdaságpolitikában, amit Orbán Viktor akar, tehát kézben marad a gyeplő, hogy itt, mintha az unióval való húzavonának végső soron, mintha az lenne a tétje, hogy a gyeplőnek legalább az egyik szára, az kikerül-e Orbán Viktor kezéből, vagy sem, hiszen azért azt látni kell, hogy most túl a korrupció ellenes intézkedéseken bele se akarok menni, de hogy azért az Európai Unió akár a helyreállítási alapnál, akár a költségvetése, 7 éves költségvetési ciklusra vonatkozó terveknél azért olyan típusú megvalósításokat, olyan típusú tevékenységeket kér és erőltet, és szeretne elfogadtatni a magyar kormánnyal, amelyik pontosan a decentralizáció irányába.
Mondjál pár példát erre, Feri.
Hát például a pedagógus béremelés. Uh-huh. Például a pedagógus béremelés, tehát az, hogyha az Unió azt mondja, hogy az RRF-nek egy jelentős részét pedagógus béremelésre kell fordítani, az azt jelenti, hogy nem lehet belőle, nem tudom, kastélyszállókat felújítani. Tehát, hogy
hagyd dobjam be ezt is, egy harmadát az zöld fenntartható
energiát. Igen. Igen, és valószínűleg tanulva a korábbiakból, amikor ugye korábban az történt, hogy még Lázár János volt a miniszterelnökséget vezető miniszter, és akkor ügyesen az akkori tervezésben, az akkori költségvetésben a megújulókra, vagy az energiahatékonysági programra lévő forrást az átfordítod, hogy jó, hát akkor mi ezt felhasználjuk, de ne a háztartások használják fel, ne a lakóépületek energiahatékonyságát javítsuk, hanem majd az állam, az állami beruházások során, az állami építkezések során, hogy erre most egyébként valószínűleg figyelni fognak, hogy nem engednek teret ennek a voluntarizmusnak, hanem azt mondják, hogy akkor ezeket a pénzeket úgy lehet elkölteni, hogy tényleg helyben, és nem a nagy tőkét, hanem a kisebb vállalkozásokat.
Gondolod, hogy az Európai Bizottság ezt át tudja verni az Orbán rendszeren, hogy ne a nagy tőke legyen a végső kedvezményezet, ha nem decentralizáltunk?
Azt gondolom, hogy...
Sok tíz év alapján nem ezt történik.
Igen, de most ugye a Matolcsi a beszámolójában mondta, hogy itt ilyen 30 éves ciklus, vagy nem, 50 éves ciklus is összeért, vagy 80 éves ciklus is összeért. Én is azt látom, hogy most összeértek olyan dolgok, amik, hogyha külön-külön jelentkeztek volna, akkor nem lenne ilyen erős a konfliktus. Ugye, hiszen korábban számíthattunk feltétel nélkül a lengyelekre. Itt van a Oroszország háborúja Ukrajnában, ismerjük az ahhoz való magyar kormányzati álláspontot, propagandát, stb. Már nem számíthatunk a lengyelek feltétlen támogatására. Belementünk olyan történetekbe, amik miatt, és egyébként a másik oldalon meg, hogy elfelejtettük felszámolni, vagy legalábbis jelentős mértékben csökkenteni az orosz energia függőségünket, ami miatt ugye egy jelentős folyófizetési mérleg hiányal nézünk szembe, tehát hogy olyan típusú kényszerek vannak, és olyan típusú csapdákba lavírozottunk bele, ami miatt az Európai Bizottság azt mondja, hogy most van esélye arra, hogy egy ilyen fellazító politikát elfogadtasson, mert ugye ez hogy mondjam, tehát, hogy az Európai Bizottság eszköztára azért nem olyan erős, tehát azért ahhoz kell, hogy az meg legyen szavazva.
Nem lehet, hogy az van, hát értem, amit akarsz mondani, de hogy nem úgy ismerjük alapvetően Orbán Viktort, hogyha az lenne a tárgyalások kimenetele, hogy érdemi beleszólása lenne az Európai Uniónak az átláthatósági kérdésekbe, érdemi átláthatósági intézményeket kellene Magyarországnak felajánlania, és egyébként nem a NER közeli tőke lenne ezeknek az uniós pénzeknek a végső kedvezményezetje, akkor esetleg azt mondaná, hogy jó, akkor nincs annyira szükségünk az egészre.
Hát szerintem ez folyik. Tehát szerintem ez folyik, hogy csak még nincs el, én azt érzem, hogy még nincs eldöntve. Tehát azt gondolom, hogy borzasztó erős a nyomás mind a két irányból, de vannak olyan puhatolózások, vagy vannak olyan betervezett, például 2023-ra betervezett devizakötvény kibocsátások, amik azért mutatják, hogy van B-terv. Tehát van B, tehát megvan az a forgatókönyv, hogy mi lesz, hogyha nem lesz meg a...
Mondjál erről pár szót, mert hogy engem érdekelne, hogy mi szerinted ez a B-terv.
Hát én azt gondolom, hogy az a B-terv, hogy túlélni. Uh-huh. Tehát, és hogy itt igazából szerintem a legnagyobb konfliktus a Orbán Viktornak nem az állampolgárokkal van, hanem a NER tőkével. Mert hogy ha szigorít is az Európai Unió, hogyha más típusú dolgokra is jönnek azok a források, de a NER tőkének, sőt, bocsánat, nehogy elfelejtsem, hogy az itt lévő multinacionális cégek azok mennyire falsúlyos szereplők ebben a történetben. Tehát most gondolj bele, hogy egy Audi számára, egy Mercedes, vagy egy Bosch, vagy egy Samsung számára, hogy ez mennyire fontos, hogy legyen megállapodás, mert hogy számukra nagyon sokat számít az a stabilitás, amit akár egy szigorúan kontrollált folyamatban, szigorúan ellenőrzött folyamatban, de Magyarország mégis hozzájut, és akkor ez megnyugtatja a tőkepiacokat, nincsenek nagy kilengések, a szállítások nem akadoznak ezek miatt. Mit tudom én, egy csomó vetülete van, tehát az ő számukra borzasztó fontos, miközben ez lehet, hogy azt jelenti, hogy a NER tőke nem tud abban az ütemben gazdagodni, és itt most már tényleg nem pár tucat tőkésről van szó, hanem több ezer tőkésről van szó. Tehát azok is ide tartoznak, akiknek 100-200, a Rákai Filip is ide tartozik, érted?
Ja, azért, mert ők reménykednek abban, hogy uniós pénzeket majd ők felhasználhatnak, vagy mire gondolsz? Vagy igen, csupán az, hogyha nem kapjuk meg, akkor az olyan instabilitást okoz, ami már problémás.
A multinacionális cégek számára igen, azt gondolom, hogy igen. Illetve akkor számukra is megszűnnek azok a kedvező feltételek, akár a kormányzati támogatások, akár hogyha nincsen a munkaerő valamilyen szinten pacifikálva, és ez is hozzátartozik az Európai Uniós források felhasználása. Tehát, hogy itt nagyon, nagyon sok áttételes viszony van. Gondolj bele, hogy most tényleg, hogyha elhúzódik mondjuk, ha nem kapjuk meg a helyreállítás alap forrásait, és nem tud a kormány bármilyen okból, például erre hivatkozva pedagógus bért emelni, és elhúzódnak ezek a sztrájkok és polgári engedetlenség és egyebek, az előbb-utóbb a termelési szerkezetre is hatással lesz. Hát nem tudnak bemenni, kevesebb munkaórát tudnak ledolgozni a gyárakban az érintettek. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Uniós megállapodásra a nálunk lévő és nálunk jelentős profitot zsebre tevő multinacionális tőkének, elsősorban német ipari tőkének a stabilitás helyreállása miatt van szüksége. Igen ám, csak ez a megegyezés, ez meg közben kedvezőtlenebb helyzet, az eddigiekhez képest kedvezőtlenebb helyzetbe hozhatja a NER tőkét, és akkor az a kérdés, hogy ki az erősebb.
Jó, nézzük egy kicsit meg ezt a B-tervet, mert engem most elkezdett izgatni ennek a B-tervnek a gondolata. Azt mondtad, hogy kibocsátani államkötvényeket, ugye nyilván arra gondoltál, hogy nem forintban, mert hogy ugye ezzel lehetne biztosítani a fizetőképességet, amit be ez jelentősen hozzájárulna ha euróba hozzánk vágnának egy nagy adag uniós transfert, de azt nem kapnák meg, akkor alternatív források kellenek. Most ugye egyrészt van ez az orosz halasztási dolog, tehát hogy ugye az energiaszámlánknak egy részét, egy bizonyos szint felett, hogyha a gázára megint fölfelé menne, és most már ugye majdnem, hogy ott tartunk, megint ismét emelkedik a gázára, hogy aktiválódhat ez a megállapodás, akkor ugye ezt el tudjuk halasztani a következő évekre, tehát itt csökkent a nyomása magyar gazdaságon a tekintetben, hogy a hosszú távú gázszerződésünket könnyebben tudjuk tartani, hiszen el tudjuk halasztani. Viszont én azt gondolom, hogy olyan nagyon megfelelő a kamattal eurókötvényt nem nagyon tudunk kibocsátani, tehát hogy olyan magas hozamot kéne ígérni egy euró alapú magyar papírért, hogy az kigazdálkodhatatlan. Tehát, hogy nem vagyunk igazán, valamilyen, hogy mondjam, kismértékben igen, de nem vagyunk igazán abban a helyzetben, hogy, és főleg, ha az uniós pénzeket nem kapnák meg, akkor megint csak ugrana egyet a kockázati mutatón, és akkor szerintem ott nem egy valós alternatíva, hogy akkor majd mi iszonyatosan magas kamattal kibocsátunk eurókötvényeket. Mit gondolsz erre?
Azt gondolom, hogy jelen pillanatban is lázas gondolkodás folyik arról, hogy ez a B-terv, ez hogy néz ki, és hogy tényleg, hogy lehet erre leálisan B-tervet készíteni. Tehát, hogy, de hogy én azt mondom, hogy erre nézve nagyon erős a törekvés. Tehát pontosan a struktúrának és a NER tőkének a a nyomása és az egész a hatalmi rendszer működése miatt nagyon nehéz elengedni azt, amivel az Európai Uniós forrásokhoz az a hozzájutása megállapodás járna, és nagyon erős a törekvés arra, hogy legyen valamilyen B-ter. Nem tudom, tehát, hogy az agytrözt, hogy éppen hol tart, és hogy éppen akár, nem tudom, Katarral lesznek-e tárgyalások, vagy csak tényleg foci meccset megy kinézni a miniszterelnök, vagy hogy állunk Kínával. Tehát nyilván, hogyha én a helyükben lennék, akkor én olyasmibe gondolkodnék, hogy akkor ilyen közel-keleti vonalon, meg Kína vonalon próbálnék mozogni, de hogy azért vannak erős falak, például a Kína felé való mozgásnak egy borzasztó erős fala az a NATO tagság. Tehát, hogy azért itt hadd emlékeztessek arra, hogy szerettünk volna, vagy hát mi nem szerettük volna, de a kormány nagyon határozott volt abban az ügyben, hogy egy Fudan egyetem épüljön. Az elmúlt fél évben azért sokat nem hallottunk erről a projektről. Ezt például egy olyan példának látom én, ami azt mutatja, hogy NATO tagként Kínával való együttműködésben valameddig el lehet menni.
Egyébként bocsátottunk ki ilyen alap, vagy yuan alapú, tehát renminbi alapú papírt az elmúlt időszakban, nem túl jelentősebb, de bocsátottunk. Igen. Viszont hagyd dobjak be még egy dolgot, hogyha akkora nagy bajnak érzékelni a jelenlegi helyzetet a kormány, akkor miért költünk olyan dolgokra például, mint a Vodafone? Ugye megvettek a két biztosító felét, a Vodafone, tehát hogy közben megköltekezik a kormány, hogyha olyan, ha úgy éreznék, hogy ekkora baj van, akkor ezt miért csinálják?
Szerintem ezeknek egy része az ilyen tehetetlenségű erős dolog, tehát hogy elindult, tehát a Vodafone felvásárlás, egy ilyen ekkora méretű cégnek a felvásárlása az nem úgy történik nyilván, hogy egy hónap alatt végbe megy a folyamat. Tehát ez a sztori, ez már szerintem másfél évvel indult minimum. Uh-huh. De lehet, hogy kettő.
Tehát vészhelyzet van, de ezt már nem akarták.
És akkor valahol tart, és igazából még nem ért véget. Uh-huh. Hát még ez nem lett kifizetve. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen, ha tényleg nagyon nagy baj lesz, akkor lehet, hogy majd jön Lázár János, és akkor azt mondja, hogy nem csak azt a nem tudom én, 2000 milliárdnyi beruházást halasztottuk el, hanem akkor a Vodafone felvásárlást is elhalasztjuk, most csak aláírjuk a szándéknyilatkozatot, és az opció leírható a következő két évben. Tehát, hogy én ezeket nem látom befejezett ügyeknek.
Jó, értem. És,
illetve van egy olyan része, Pugi, van egy olyan része, hogy valakiket ki kell fizetni.
Világos.
Hát mondjuk egy atlétikai stadionnál, érted, ott van mögötte, ráadásul a saját nagytőkésem, aki ugye már betolta a forgóeszközhitelből, meg mit tudom én, és elköltötte, és őt ki kell fizetni. Tehát ott arra nem mondhatom azt, hogy akkor most nem fizetek. Ja.
Na mondok még egy szenáriót jövő évre nézve, ami egyébként föllazíthatja az Orbán kormány helyzetét, és ez ugye a nemzetközi energiaáraknak az ismételt növekedése. Mert ugye most azt láttuk itt az év második felében, megteltek a tározók, relatíve sikerült leválni Oroszországról, szankciók vannak, stb. De ja, mindenki arról beszél, hogy a tél végére felhasználjuk a készleteket, és ugye ezekben a készletekben, amiket felhasználunk ezen a télen, azért még vastagon benne vannak az orosz gáz források is, tehát hogy ugye bár mostanra már leváltunk, de azért az év során ebbe beleraktunk rengeteg orosz gázt is, és ugye jön a következő év, megint el kell kezdeni föltölteni a gáztározókat, megint jön egy újabb ciklus, ahol viszont már ugye a szankciók miatt nem lehet orosz gázt importálni Európába, ami viszont iszonyatosan megdrágíthatja az energiaárakat jövőre, még a mostaninál is jobban, mert hogy ugye sokkal szűkösebbek a források, ugye említetted Katart, de mondjuk a németek is csak úgy tudtak Katarral megállapodni, ugye az amerikai-kanadai palagáz alternatívájaként, itt végig a cseppfolyósgázról beszélünk, hogy ugye 25-től vagy 26-tól, most nem emlékszem, de jó pár év múlva kezdődik, és akkor onnantól, de hogy Katar eladta a következő évekre már az LNG-ért, tehát hogy olyan nagyon sok alternatív forrás nincsen egyébként, tehát mint hogy egy kicsit vakrepülésben lenne az Európai Unió a tekintetben, hogy a következő évben mi lesz, és hogyha mondjuk tényleg az történik, ugye fölmegy Nyugat-Európában a gáz ára emiatt, és mondjuk az Orbán kormánynak meg van egy stabil szerződés, akkor azt fogják mondani, hogy gyerekek, megmondtuk, jó, mondjuk a magyar szerződés ára is fölmegy ezzel, mert amennyit tudunk a magyar hosszú távú szerződésről, ez sem más, csak követi a piaci árakat, de hogy legalább azt elmondhatja az Orbán kormány, hogy nem igaz, hogy az Európai Uniónak lenne hozzánk képest egy érdemi alternatívája, mert ott is nagyon magas a gázára, tehát mi nem csináltunk annyira rossz pulit. Ez egyébként enyhítheti a nyomást rajta.
Hát enyhítheti a nyomást rajta, csak ugye... Tehát az meg tényleg egy adottság, amivel se Orbán Viktor, se senki más nem tud mit kezdeni, hogy egy kis nyitott gazdaság vagyunk. Tehát hogy ugyanaz a sokk, ugyanaz az ütés, az egy német gazdaságot, vagy egy erősen integrálódott német, osztrák, cseh, Benelux gazdasági rendszer, az nem tud megütni annyira, mint egy olyan magyar gazdaságot, amelyik persze szintén elég erősen integrálódott ebbe, de hát azért mégiscsak nem tagja az eurózónának.
Egy 100-150-200, ne adj Isten 250 euróba kerülő gázár ne tudná erősen megütni a nyugat-európai gazdaságot. Szerintem azért de, meg tudná.
Én nem ezt mondom, hogy nem tud. Én azt mondom, hogy egy német gazdaságközpontú Európai Unió, az bármikor meg tudja ezt a problémát hitelfelvétellel oldani, amíg nem konkrét fizikai szűkösségről van szó. Uh-huh. És ugyanannak a problémának, vagy ugyanannak a volumenű problémának a megoldása, az Magyarországon meg akkora lyukat üt a folyófizetési mérlegbe, és akkora mértékű államadósság emelkedést eredményez, ami egyből két kategóriával lejjebb nyom bennünket a hitelminősítőknél, aminek a következtében itt, nem tudom, külföldi tőke meneküléstől kezdve egy csomó ilyen vészforgató.
Tehát azt akarod mondani, hogyha mondjuk Nyugat-Európában az energiaválság mondjuk problémákhoz vezetne, akkor ők ezt át tudják hidalni, mert hogy olcsóbban vesznek fel hitelt, ha kell, míg Magyarországon már most is nagyon drága a hitelfelvétel, és akkor meg tényleg egy.
Igen, igen, hát ez az önállóságnak, vagy ebben az értelemben önállóságnak a költsége. Tehát, hogy ugye, ha jó idők vannak a gazdasági környezetben, a nemzetközi gazdasági környezetben, akkor lehet profitálni abból, hogy önállóan mozogsz, és saját valutád van, és itt is egy kicsit próbálsz keresni, meg ott is egy kicsit próbálsz keresni, de azért, amikor rossz idők jönnek, meg nyaros idők, bizonytalanságok vannak, azért akkor könnyebb, hogyha egy nagy blokkba összekapaszkodva próbálod meg ezt megoldani.
De erre meg azt mondaná az Orbán, bocs, hogy közbevágok, de erre meg azt mondaná az Orbán, hogy nekünk van egy hosszú távú különbejáratú szerződésünk az oroszokkal, ami stabil forrást ad.
Igen, de már az Orbán is azt mondja, hogy csak a mennyiségre vonatkozik a stabilitás, és az ára nem. Ja. És ugye a folyófizetési mérleg hiány növekedésen keresztül ő futhat bele egy olyan problémába, amit érted, egy ekkora gazdaság önmagában nem. Most képzeld el, hogy mi lenne velünk, hogyha még nem lennénk Európai Uniós tagok sem. Tehát, hogy azért azt mindig elfelejtjük, hogy oké, ez is egy nehezebb helyzet, hogy az euróövezet, mint védőháló nincs körülöttünk, de hogy azért az még mindig egy erős védőháló, hogy mi Európai Uniós tagok vagyunk. És hogy azért ennek az előnyét, tehát mindig én csodálkozom azon, amikor komoly közgazdászok komolyan felvetik azt, hogy az Orbán Viktor ki akarja vezetni, vagy ki akarná vezetni Magyarországot az Európai Unióból, hát akkor gyakorlatilag akkor miből is vezetnék ki? Akkor az Audiból, meg a Samsungból, meg a Boschból ki akarja vezetni
Magyarországot? Meg az uniós támogatásokból, meg a brüsszeli vétójogból.
Tehát igen, és hogy ugye a Kína számára is addig vagyunk érdekesek, amíg persze bent vagyunk.
Meg Oroszország számára.
Vagyunk, igen. És hogyha nem lenne még ez a megtartó erő, amit az Európai Uniós tagság jelent, hát akkor meg végképp ilyen, akkor lenne Törökország. Tehát, hogyha ugye azt a kérdést feltesszük, tehát, hogy mondjuk a Zsidai Viktorra szólva, hogy akkor lesz-e Magyarországból, mikén infláció terén Törökország, akkor erre nekem leginkább az a válaszom, hogy azért nem lesz Törökország, mert Európai Uniós tagok vagyunk. Ha nem lennénk, Európai Uniós tagország, akkor Törökország. Tehát akkor egy sokkal inkább elszabaduló infláció.
Jó, mi lesz még szerint egy jövőre? Tehát, hogy még egy utolsó kérdésként azt feltenném, hogy azon kívül, amiket már említettünk, itt megpendítettünk pár dolgot, ami B-terv, meg egyáltalán történhet jövőre, de mi az, ami még szerinted, amire figyelni kell a 2023-as évben?
Ugye az Európai Uniós megegyezés mellett az Ukrajnában folyó háború kimenete, vagy legalábbis a harci cselekmények, meg a dinamikája ennek a konfliktusnak az egy nagyon erős változó, ami nagyon sok mindent befolyásol. És én nem tudom, hogy ez 23 vagy hosszabb távú dolog, de azt gondolom, hogy nagyon érdemes arra figyelni, hogy, és mostanában már láttam olyan cikkeket, amik arról szólnak, hogy Ukrajna helyreállítása, és hogy majd mennyibe fog kerülni, és hogy és nyilván előbb-utóbb lesz ilyen. Uh-huh. És valószínűleg ebben nagyon sok tényleg euró 10 milliárdok és dollár 10 milliárdokról beszélünk, és hogy azért az egy nagyon érdekes kérdés, hogy lesz-e olyan belátás, mondjuk a magyar politikában, 2023-ban, hogy az, hogy a magyar vállalatok, akár a nertőke, építőipari cégek, hogy tud részt venni, hogy részt tud-e venni ebben a helyreállítási folyamatban, és tud-e ebből jövedelmet realizálni, azért az nem mindegy, hogy milyen az ukrajna politika hát, jelenleg Magyarországon.
Én azt érzem, hogy te nagyon-nagyon optimista vagy két szempontból is. Egyrészt, ha még vége is lenne a háborúnak, akkor is azt gondolom, hogy a magyar cégek lesznek az utolsók, akiknek az ukránok tendereket adnának helyreállításra. Tehát szerintem ebben a háborúban mi annyira, hogy mondjam, Ukrajnával szemben és annyira Oroszország oldalára helyezkedtünk, hogy itt nagyon-nagyon kicsi esélye van a magyar cégeknek részt venni a helyreállításban, akárha Brüsszel dönt, vagy nyugati országok döntenek, akárha Ukrajna dönt. De hát ugye abból a szempontból is szerintem nagyon optimista vagy, hogy azt feltételezed, hogy 2023-ban reálisan az ukrán helyreállítás előkerülhet. Tehát ugye egyelőre még folyik a háború, Putyin onnan nem tud kijönni, hogy az ukránok egy oldalon nem tudják ezt a háborút befejezni, ahhoz Putyin kell. Putyin meg ugye ameddig nem tudja azt mondani, hogy valamit elértem, hát ez egy iszonyatos presztízsveszteség, talán akár a bukása is, hogyha azt kell mondani, hogy gyerekek, kijöttünk, veszítettünk. Ezt nem fogja mondani 23-ban sem.
Én lehet, hogy ez egy túlzott optimizmus, de én azt gondolom, hogy 23-ban nem gondolom azt, hogy békekötéssel, de azt gondolom, hogy tűzszünet jellegű ilyen konfliktus, tehát az a stáció, az állapot, amit tűzszünetnek hívhatunk, akár lesz ez formálisan kimondva és aláírva, akár nem, ez bekövetkezhet, és ha már tűzszünet van, akkor már hát olyan mértékben semmisültek meg azért polgári infrastruktúra részek, energetikai hálózatok, hogy egyszerűen muszáj elkezdeni az előállítást. És egyébként én igaz, tehát most pont ez az Ukrajnának szánt, ugye Európai Uniós hitelfelvétellel megvalósuló EU-s támogatás kérdése, ahol ugye Szijjártó Péter és Orbán Viktor szerint mi nem vétóztunk, de valójában meg ugye vétóztunk, tehát azt gondolom, hogy itt lehetett volna az a pont, ahol ha nem vétózunk, hanem ha igennel szavazunk, akkor lehetett volna még egy olyan típusú változás, aminek a következtében a magyar cégek még helyet kaphattak.
Ezután meg pláne nem fognak nekünk.
Hát, hogy igen, tehát én is azt gondolom, hogy nem fognak, csak ez fontos látni szerintem 23-ban, hogy vagy 23-ban, vagy 24-ben el fog kezdődni Ukrajnában egy olyan helyreállítási program, ami gyakorlatilag a második világháború utáni Marshall segély méretéhez, ugye az akkori körülmények között hasonlítható, és hogy mi ebből ki fogunk maradni. Uh-huh. És ez a NER szempontjából, meg a NER tőke szempontjából, és nem a Bosch fog kimaradni, meg nem a Samsung, meg nem a Mercedes, ők részt fognak venni. De a NER tőke, a hazai tőke, a NER burzsázi, az ki fog maradni, uh-huh. És ez a rendszer szempontjából ez egy érdekes problémakör, hogy akkor ez milyen feszültségeket fog generálni, uh-huh. És hogy akkor itt az orosz barátság árát végül is ki fogja megfizetni.
Lesz recesszió szerinted, és ha lesz, mekkora lesz?
Hát mivel kisnyitott gazdaság vagyunk, ez szerintem alapvetően a német gazdaságtól függ. Tehát nem mit is mondott a miniszterelnök úr, hogy mi lehetünk a lokális kivételek a globális recessziók közepette, vagy valami ilyesmi volt. Nem, nyilván nem leszünk lokális kivételek. Azt gondolom, hogy ha a német gazdaságnak sikerül elkerülni a recessziót, akkor technikai értelemben, akkor nálunk is elkerüljük, hogyha a németek belesüllyednek, akkor nem fogjuk elkerülni. Uh-huh. Tehát, hogy olyan erősen függünk a német gazdaságtól, hogy ezt nem lehet megúszni, hogy az ő mozgásukat mi lekövessük. Az egy másik kérdés, hogy a magas infláció miatt ugye a nominális GDP az nőni fog, és hogy a költségvetésnek lesznek emiatt 2023-ban is bevétel, pláne hogyha a módosítás után is még alul tervezi az inflációt, Varga Mihály, akkor lesznek extra bevételei, és akkor abból lehet kompenzálni, de az a kompenzáció, akárki is kapja a kompenzációt, az nem a reál értelembe vett növekedésre lesz elegendő, hanem ez inkább ilyen veszteség minimalizálós, vagy veszteség csökkentő kompenzáció lehet.
Na hát ezzel a happy enddel tudjuk zárni ezt a beszélgetést, hogy kimaradunk az ukrán újjáépítésből, recesszió lesz, B-tervekkel keresni, szóval nem rózsás a helyzet, de hát ezt tudtuk a beszélgetés elején is. Nagyon szépen köszönöm Bütöl Ferenc közgazdásznak, hogy vállaltad velem ezt a kicsit évértékelőt, kicsit pedig a Matolcsi-Orbán konfliktus elemzését.
Köszönöm szépen én is.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.